másikat. És csak annyit akarok mondani, hogy akár duma az, amit mondok, és nem így van, akár komolyan gondolom, életem jó döntése volt. Ma mindenkinek azt mondom, legyen tanár, legyen kutató, ez a legszebb dolog a világon. Tehát ha ma bankár lettem volna, ha megmaradok politikusnak, ma frusztrált politikus vagyok.
És frusztrált bankár.
És frusztrált bankár hát, vagyok. Én meg egy boldog főiskolai tanár vagyok. Tehát tényleg így van. Szerencsém volt az is, hogy otthon a feleségem nem hajtott erre. Azt mondta, jó, akkor most kevesebb pénzünk van, és...
És ezt 20 éve mondja ezek szerint.
Igen, de az a következő, szeretném elmondani, sokakkal ellentétben én ugye nyugdíjas vagyok már, nem teljesen fair ez a társadalma szemben, nyugdíjat kapok, és dolgozom. Soha ennyi pénzem nem volt.
Innen folytatjuk Marosán Györggyel.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Következnek a Klubrádió hírei.
Fél hét, jó estét kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Emeli 8 forinttal a benzin és 4 forinttal a gázolaj literenkénti árát a MOL szerdán. Az emeléssel a 95-ös benzin átlagára 448, a gázolai 444 forintra nő. A legdrágább töltőállomásokon ugyanakkor több mint 470 forintot is elkérhetnek majd egy liter benzinért vagy gázolajért. E hónap eleje óta Lázár János vezeti az egyik titkos szolgálatot, az információs hivatalt, közölte a kormány szóvivőiroda. Az immár a kancellária államtitkára által felügyelt hivatal polgári hírszerző szolgálat, amely főleg az országhatáron kívül ténykedik. Általános rendeltetése, hogy a külföldre vonatkozó vagy külföldi eredetű bizalmas információk megszerzésével segíts elő a magyar érdekek érvényesülését, áll a szervezet honlapján. Tovább estek az ingatlanárak Horvátországban, augusztusban majd 3%-kal voltak alacsonyabbak, mint egy éve ilyenkor. Még az adriai tenger partja sem úszta meg az ingatlanpiaci pangást, egyedül a dalmáciai Splitben nőttek az árak. Ott átlagosan mintegy 1700 eurót, átszámítva körülbelül 485 ezer forintot kérnek egy négyzetméterért. Itthon szerdáig tart a hőség, utána lehűlés kezdődik. Egy hideg front érkezik, majd erős széllel, zivatarokkal, csütörtökön már csak 20 fok lesz. Holnap reggel 13-14, délután 30-32 fokra számíthatunk még. Friss hírek legközelebb 7 órakor.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Szabadság. Elveszünk a részletekben. Rangos Katalin műsora. Marosán György a vendégem, és mi alatt önök híreket hallgattak, az alatt mi azon vitatkoztunk, hogy mennyi pénz elég a megélhetéshez, mert hogy ő elégedett embernek érzi magát fizetésileg. Anyagi karriert soha életében nem csinált, tehát hogy noha a rendszerváltás körül abszolút adott lett volna, tehát kéznél lett volna a lehetőség, még csak nem is a nevéből, hanem az addig tanultakból és a tűzhöz való
közelítéről. Most csak egy közbevetőleg, tehát hogy ugye a Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítványnak voltam az ügyvezető igazgatója, akkor az 90-91-ben elég sok, 100 ezer forint volt, és azt hiszem 70 vagy 80 ezer forint volt a nettó. Innen lettem 92. január 1-ben főiskolai tanár, ahol 20 ezer volt, a 30 volt a nettó, és 17 ezer forintot kerestem. Tehát nagy volt a visszalépés, akkor a feleségem keresett többet.
Na jó, ezt az egészet csak azért hoztam szóba, hogy a hallgatók értesüljenek arról, hogy, és ezzel eljutottunk oda, amit ígértünk az elején, amit én ígértem az elején, és az ön eddigi publikációi alapján ígértem, hogy bizalomról, társadalmi bizalomról, demokrácia repedésekről és hasonló izgalmas dolgokról beszélgessünk, kicsit még a rasszizmusról is, mert közben még a blogjáról is levadáztunk ezt azt, ami azt hiszem, hogy nyomtatásban nem jelent még, vagy csak én nem láttam. Tehát, hogy ön azt mondta meg gondolatlanul, hogyha 1 milliárd forintja lenne, akkor is ezzel a hátizsákkal járna, és tök ugyanígy élne meg ezek lennének a barátai. Miközben én azt mondom, hogyha az ember mögött van egy milliárd, és most tök mindegy, mert én már azt hiszem, hogyha 70 millió lenne mögöttem, én már akkor is ilyen nagyon száraz biztonságban érezném magam. Tehát, hogy ne legyek kiszolgáltatva annak a társadalomnak, ami engem körülvesz, mert egy megfelelő mennyiségű pénz azt az illúziót kelti az emberben, hogy bárhonnan, ahol diszkomfort érzése van, veheti a kalapját és elhúzhat. Ez egy ilyen kellemes érzés, vagy...
Érdekes.
Egy milliárdból meg a barátainkat is vihetnénk.
Ez így van, tehát talán itt válik érthetővé a mozgó világban leírszik. Én azt mondom, hogy ahova vissza lehet vonulni, az a saját kis közösség. Tehát akkor is barátok közé vonulnék vissza. Ez egy érdekes gondolatkísérlet, mi lenne, ha volna egy milliárdom. Nincs annyi, ha vissza kell vonulni, és a mikroklímát teremtem meg, akkor közösséget teremteni, és igazán mindenkinek ezt tudnám most javasolni, sokkal kevésbé befelé fordulni, sokkal kevésbé megpróbálni elmenni és kint elkölteni a pénzt, inkább belül összeállni a barátokkal, egymást formálni és együtt jól érezni magunkat, mert egyébként van kultúra, minden hozzáférhető. Tehát döbbenetes az interneten, de nem csak az interneten, a hozzáférhető kultúra, művészet és minden.
Na most azért ennél menjünk egy kicsit bejjebb. Miért olyan halálosan fontos a bizalom? A székben, ahol most ön ül, általában gazdasági szakemberek adták egymásnak a mikrofont, és mindenki odajukat ki, hogy ami a legnagyobb baj Magyarországon a gazdasággal kapcsolatban, az a bizalomvesztés, a külföldi bizalomvesztés. A társadalmi bizalom az ezzel párhuzamosan mozog, tehát a társadalom tagjainak egymás iránt érzett együttműködési készsége, bizalma az ugyanilyen rossz állapotú?
Az, hogy milyen a bizalom állapota, ezt a felmérések jól mutatják. Ami számomra meghökkentő, hogy az elmúlt 10 évben, ezen belül a 2-3 évben nagyon sok olyan felmérés született, itt többször elmondta a megrepett demokráciát. Ha a kedves hallgató beírja a Google-ba azt, hogy Worldwide Governance Index, vagy Democracy Index, vagy Economic Freedom Index, és ezeket Corruption Perception Index, jönnek ki felmérések a világnak 200 országa, hogy nagyjából hol állunk. Az a leginkább meglepő, hogy nagyjából ott vagyunk a saját helyünkön. A helyzet nem rosszabb. Az elmúlt néhány évben azért e tekintetben romlott, de például akár a korrupciót tekintve nem lehet mondani, hogy Magyarország Európa legkorruptabb országa. Olyan országok vannak mögöttünk, amire nem is gondoltál. A lényeg, hogy pontosan mérni tudod, hogy hol vagy. És egy biztos, azok az országok vannak elől, azok az országok élnek jól, ahol a bizalom magas szintű, ahol az emberek egymásban bíznak, ahol együttműködőképesek, ahol szabálykövetők, és ott, ahol ez kezd megrendülni, ott az egész társadalom kezd lassan lerohadni.
Na most azt is mondja el, hogy a tanulmányában arról is szó van, hogy az emberek a jóléttel, tehát a szabálykövetés és a bizalom, az kézenfogva jár a jóléttel.
Sőt, azt kell látni, hogy nem úgy van az, hogy ha valaki gazdag, megengedheti magának azt, hogy bízzon a másikban, hanem azok lettek gazdagok, akik eredetileg is bíztak magukban. Lehet látni, hogy...
De ez egy ilyen társadalmi evolúciónak az eleje fele van így, nem?
Pontosan, ez gyakorlatilag mondjuk 500 évvel ezelőttről, vagy Skandináviában, tehát akkor, de általában a század elején, a múlt század elején, tehát 1900-ban kezdődik, és azok, amikor összetartó, egymásban bízó emberek vannak, és közösségek vannak, megindulnak. Tehát ezért érdekes kérdés, hogy miért gazdagok a dánok, a norvégok, a svédek, a finnek? Hát nem zsákmányoltak ki senkit.
De némelyiknek olaja van azért meg.
Ez a némelyik, ez most ebből a sorból, ez gyakorlatilag csak a norvégok, de a norvégok elég ügyesen elrakták a dolgot. De ott van Hollandia, tehát nem a anyagi gazdagság az, a természeti gazdaság az, ami gazdaggá tesz. Sőt, a kutatások azt mutatják, ha egyébként rossz a társadalom minősége, akkor az anyagi gazdaság tönkretesz. Ezt lehet látni Afrikában máshogy. Tehát ezért írtam le, ez lehet, hogy fura, ha ma Magyarországon találnának valahol Makó környékén óriási gátlelőhelyeket, tönkretenné Magyarországot, bármennyire meglepő. Nem a természeti kincsek...
Tönkrép tenni?
Tönkrép tenni, így van, így van. Így van, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy...
De hát egy népnek az attitűde azért az adottnak vagyunk kénytelenek tekinteni.
Adottnak, de változónak.
Tehát, hogy vagy van együttműködési készség és bizalom, vagy nincs.
Nem, nem. Azt gondolom, hogy ez történelmileg kialakul. A polgárosodásnak, amiről annyit szoktak beszélni a polgárnak, az a, hogy is mondjam, az az előnye, hogy a polgár egy olyan ember, hogy jogaim vannak, lehetőségeim vannak, van valami vagyonom, ami biztosítja, hogy meg tudjak élni, és mint egyenjogú ember lépek kapcsolatba a másikkal, nem akarom őt leütni, hanem ha valami konfliktusunk van, akkor azt megpróbáljuk feloldani. Alkut kötünk, üzletet kötünk.
És nem lenyomjuk a másikat.
És nem lenyomjuk a másikat.
Hát pedig az adott esetben sokkal gyorsabb és célra vezető.
Egy. Most célra vezetőnek tűnik, de mindenki emlékszik, hogy ma én nyomlak le téged, holnap te nyomsz le engem. Mm. Ezért van az, hogy ezek a...
És ez a dinamika, ez be szokott jönni?
Abszolút. Abszolút. Hát ezt lehet látni. Ez így volt a rendszereknél. Ezért érzem én problematikusnak azt a politikai kultúrát, amit a Fidesz megvalósít, mert ez nagyon sokakból revans vágyat vág ki, és akkor mindenki, a kormányon levők, az ellenzékbe lépők, azon igyekeznek csak hatalomra jutni, és utána aztán minden.
Na jó, hiszen... egy pillanat, és ez nem lehet, hogy ez a Fidesznél is revansvágyból táplálkozik?
Részben igen, ez biztos így volt, csak egy baj...
De akkor az eredendő bűnt kinek a nyakába varná?
Nincs eredendő bűn az ott volt, amikor, és akkor megint magamra mutogatok, vagy a politikai elitre, 1990-ben nem láttuk, hogy ez a legnagyobb veszély. Ez egy kádári rendszer, amely nagyon sok szempontból hasonló alattvalót. Sokat szoktam mondani, hogy a kádári rendszernek a legtovább élő öröksége az alattvaló típus, aki...
Vigyázzon, szegény Kertész Ákos egész Kanadáig ment egy ilyen nem, mondatba főzéssel.
Tehát, hogy is mondjam, a hallgatóknak előadáson azt szoktam mondani, hogy ugye olyan értele, tehát először is ez egy kulturálisan kiképződött valaki, a reflexekbe beépült, hogy is mondjam, tapasztalat, hogy hol én, hol te. És
a polgári demokráciákban, nem?
Tovább élt, tehát ugye azért ez egy feudális ország volt, lassan alakult ki a polgárság, amelyik olyan volt, amilyen, e tekintetben, viselkedés szempontjából nagyon sok azonosság van a Horthy rendszer és a Kádár rendszer között. Ezt szakította meg a rendszerváltás, és a legnagyobb hiba az volt, hogy utána aztán lassan erre épültek rá. Tehát a pártok ezt rontották az egészet keresztbe, tehát ma Magyarországnak inkább pszichológusra vagy szociológusra volna szüksége, hogy elmagyarázza az embereknek, hogy próbálj megegyezni, ne azt keresd, hogy a másik milyen hibát követett el, te milyen hibát követtél el.
Na hát azért ezt a mentál gyakorlatot, ezt még egy darabig azt hiszem, hogy...
Ezt a történelem végig csinálja velünk, de a megoldás kulcsa csak ez lesz.
Egy nagy országos csoportterápia.
Így van, de ez tulajdonképpen a politikát csinálni, és ez a legérdekesebb. Nagyon sokan fordulnak el a politikától. A uralkodó politika ezt ösztönzi is, és kifejezetten erre nyomja az embereket. Ne foglalkozz a politikával. Ez rossz.
Mi más csinált volna Kádár is, nem? Hát, hogy ne foglalkozz a politikával, pontosan, de cserébe kapsz kis telket meg frigidet.
Pontosan, de ez nem a polgári lét, ez az alattvalói lét, amelyik azt mondja, hogy ha nem zavarod a hatalmat, békén hagylak téged, de vigyázz!
Jó, van még egy nüansz, amivel ön foglalkozott a tanulmányaiban, nevezetesen, hogy az intézményrendszer, a jogrend, az a polgári demokráciákban az egy nagyon masszív dolog, és ezekben a kevésbé polgári demokráciákban, amelyeket mi most itt esztergálunk magunknak, ez irtózatosan esetleges, és most különösen nagy átalakításon.
Apró pontosítás, tehát inkább azt mondanám, hogy a rendszerváltás végül is azt eredményezte, hogy kialakítottuk azokat az intézményeket, a magántulajdont, a kormányzásnak a megfelelő intézményeit.
Tegyük hozzá, hogy ez még a rendszerváltás előtt csinálódott azért.
Tehát a következő, amikor a rendszerváltásról beszélünk, az mondjuk 88-92, tehát ez hosszú idő. Inkább azt mondom, hogy azt látjuk nyugaton is, hogy az intézmények működésének megvan az egyéni pszichikai alapja, innen indultunk, a szabálykövetés és a bizalom. Tehát a legnagyobb baj az, hogy Magyarországon ez a szabálykövetési hajlandóság és a bizalom nem volt eredetileg meg, amikor a rendszerváltás megtörtént. Volt egy ilyen, hogy is mondjam, isteni pillanat, hogy hát, ha sikerül, próbáljuk meg. Lassan elkezdett működni a dolog. És aztán lassan, valahol a vége felé, amikor egyébként úgy tűnt, hogy lassanként beindulnak a dolgok, ez változott meg. És visszaállt a régi, nem bízunk egymásban, és a szabályokat nem tartjuk be.
Innen folytatjuk Marosán Györggyel nem sokára.
Klubrádió. Tények, vélemények. Reklám. Autóra van szüksége, de nem akar venni? Helyes, béreljen inkább. Idén már az áfa is visszaigényelhető. Önnek szól a Yes Autorend Super 9 ajánlata. Szeptemberben induló 9 hónapos időtartamú bérleti szerződés esetén elképesztően alacsony havi díjon. Skoda Fabia havi 59.000 forint. Yes Autorend Super 9 ajánlata. 0620 555 155 vagy www.yesauto.hu. Reklám hangzott el.
Reggeli gyors. Klubrádió reggeli műsora minden hétköznap 6 órától.
Riportok, hírek, információk, vendégek, közlekedés, időjárás.
Reggeli gyors.
Szabadsáv. Közérdekű magánügyek. Rangos Katalin műsora.
Marosán György a vendégem, és ott szeretném folytatni, hogy az egyik tanulmányából azt vadásztam elő, hogy az eltérő tradíciók és előzmények ellenére a különböző fejlődést befutó államok intézményi berendezkedése egyre inkább hasonlatossá válik egymáshoz. Tehát, hogy van egy fejlett és kultúrájában is konvergáló mondjuk Európa, és ezek az intézmények, ezek Magyarországon az elmúlt 2 évben radikális átrendeződésen mentek keresztül.
Ez így van, tehát, de azért nem csak Európáról van szó. Tehát azt lehet mondani, én ezt Tolstoy szindrómának nevezem, az Anna Karenina kezdő sora az, hogy minden boldog család egyforma, minden boldogtalan család a maga módján az. Minden boldog ország egyforma az intézmények szintjén, és itt hangsúlyoznám, amikor megnézi az ember az első 10 országot, amire nagyon sok mutató szerint azt lehet mondani, hogy ezek jól működnek, akkor Népszabiban volt egy ilyen cikkem, érdekes, hogy ezek között van 7 monarchia és 3 köztársaság. Van
7-3-ra verték a királyok.
Igen, éppen ezt mondom
neked. Szabadpolgárokat.
Azt gondolod, Hollandia, Dánia, Svédország.
Spanyolország, tehát, elég nagy bajban
vannak. De a Spanyolország, ott nem ez van. Kanada, tehát tulajdonképpen van egy sor, ugye Ausztrália és amerikai ország, tehát annyit akarok csak mondani, hogy ezeknek annak ellenére, hogy például monarchia van, királynő van, és köztársaság van, valójában egyformák. Tehát ez kevésbé érdekes, ezek jól működnek. Ami érdekes, hogy lehet mérni, és ezek megint csak az interneten megjelennek, hogy nagyjából hol az ország, és ez azért érdekes, mert Magyarország, tehát most el szokták mondani, és a vitákban ez így vetődik fel, nem mondjátok azt, hogy itt diktatúra van, hiszen a Marosán is csak úgy nekiállhat dumálni a klubrádióban, és így tovább.
Hát azért halálra még nem kritizálta a működő rezsimet, arra föntartunk a végén majd 3 percet.
Tehát, hogy a dolog úgy néz ki, hogy ahogyan vannak hitelminősítők, akik pontosan tudják, hogy hogyan romlik vagy javul egy vállalat helyzete, egy ország helyzete, ugyanúgy ezek a felmérések mutatják, hogy egy ország hol van. Tehát nem lehet arról beszélni, nem úgy néz ki a dolog, hogy diktatúra vagy demokrácia, mint hogy az élő ember sem olyan, hogy most halott vagy élő. Különbség van a között, hogy nem tudom, 36-5, a hőmérsékleten 37-5, 38-5, 39-5, tehát lehet látni, hol romlik el a dolog, és hogy akkor most reagáljak arra, amit mondott. Azt lehet látni, hogy Magyarország az elmúlt 2 évben folyamatosan rontotta. A demokrácia index, a szabadság index mind romlik, ami azt mutatja, hogy lassan jutunk el ebben az értelemben Európa perifériájára. Lassan hullasz át. A véleményszabadságot illetően a szabad sajtó, hogy is mondjam, csoportjából áthullottunk a félig szabad sajtóba. Uh-huh. Ez az év. Tehát lehet látni, hogyan romlanak le ezek a dolgok. Az az érdekes, hogy ez az emberek számára nem annyira meggyőző, holott megint mondom, ez ugyanolyan, mint a hőmérséklet, hogy amikor már valakinek 38-5 a láza, akkor arra azt mondjuk, te figyelj ide, itt baj van. Hallgass meg, valamit csinálni kell.
Hát én nem akarok nagyon borulátó lenni, de nincs olyan érzése, amilyen nekem van, hogy ez annyira kis részét érdekli a társadalomnak. Tehát, hogy a Klubrádió hallgatóinak nagy átlagát nagyon erősen érdekli. És egyébként nagyon sokan nem a Klubrádióból tájékozódnak. Tehát azok az emberek, akikkel én a közértben összefutom, meg nem tudom, jártamban, keltemben, meg maga is a temérdek buszozása során, azoknak ez nem problémájuk. Nem érzik a demokrácia deficitet. Én legalábbis így képzelem, vagy nem sikerült megfejtenem, hogy ennek az ellenkezője történne meg a lelkekben.
Ez így van, és ez egy nagyon nagy probléma. Ugye eszembe jut, Láng Júliának volt egy könyve afrikai tapasztalatairól, szerintem egy budai úrilány
naplója,
és abban egy különös jelenet, ahol leírja, hogy ahol van, ott választások vannak. És a választások ott úgy zajlanak le, hogy összehívják a törzset, és akkor megjelenik az egyik párt, meg a másik párt, és kölest, meg buzát, meg ilyet osztogat, és egyébként fölmutatják a jelvényt, analfabéták, hogy kire kell szavazni. És az érdekes, hogy az analfabéta emberek érzik ennek a helyzetnek a fonákságát, és a Láng Júliát kinézik, hogy menjen el. Tehát ők maguk is érzik, hogy ez nem normális. Attól félek, hogy Magyarországon gyakorlatilag ez a helyzet, de attól félek, hogy egész Európa, az egész világ ebbe az irányba megy, bármennyire különös, a politikai pártok ígérnek, mintegy megveszik az embereket, és az emberek nem foglalkoznak világukkal. Tehát én például, most hirtelen elgondolkodtam, mert ez nagyon veszélyes, én túlmennék azon, amit a Fidesz ajánl. Tehát én azt mondanám, hogy választójogot olyanoknak adni, akik vállalják, hogy 2 délutánt rászánnak a kerületre. Tehát például milyen volna az, hogy a kerületben az önkormányzatoknak nyilvánosságra kéne hozni például a pénzeknek, a különböző pénzek felosztását, és akkor egy kerületi lakosokból álló bizottság összejönne, egy évben összesen 2 délutánon, és megbeszélnék azt, hogy ez most jó osztották föl, vagy kevésbé osztották föl. Tehát foglalkozz a vagyonoddal, erről beszéltünk, mielőtt följöttünk volna, ha nem foglalkozol a vagyonoddal, kilopják a kezedből, hiába tartod azt a lehetőséget magadnak meg, hogy 4 évenként majd esetleg egy másikat engedsz oda.
És hol van a bizalom? Hát, hogyha én nekem jól működő intézményrendszereim vannak, akkor nekem nem lopnak is semmit a sehonnan.
Ez édes, a Szovjetunióban hivatkoztak arra, hogy azt hiszem Lenin elvtársnak volt egy mondása, pravirjaj, de na davirjaj, vagyis bízzál, de ellenőriz. De csak annyit akarok mondani, hogy ez ennyiben zseniális. Természetesen van bizalom, nagyon szép, ez ugyanúgy, mint egy gazdasági vállalkozásnál, de nincs ebből semmi rossz. Minden lakos, vagy a lakosoknak egy csoportja elmegy és megnézi. Ami visszautasítandó a mostani hatalomban az, hogy ezeket a lehetőségeket is kezdik. Nincs lehetőséget kérdést föltenni, nincs lehetőséget azt mondani, hogy bocsánat, én szeretném tudni ezt az adatot. Tehát ilyen nincs. Így nem működhet. Valamikor azt mondta, azt hiszem Orbán Viktor még régebben, hogy Magyarország nem részvénytársaság. Ha Magyarország részvénytársaság volna, akkor természetesnek tartaná mindenki azt, hogy föl lehet tenni kérdést.
És hol a felügyelőbizottság?
Tessék?
És lenne egy felügyelőbizottság.
Egy felügyelőbizottság, amelyik úgy működne, mert tulajdonképpen van. Így van. Tehát, hogy jogod van tudni, te vagy a tulajdonos. De az emberek nem viselkednek tulajdonosként. Na most szeretném elmondani, igazán ebből fakad a pesszimizmusom. Amíg az emberek nem viselkednek tulajdonosként, addig nincs megoldás. Senki nem oldja meg helyettük ezt.
Egy kicsit még szóba akartam hozni, hogy a rasszizmussal kapcsolatban a blogján mit írt, és mindaz, ami a rasszizmusról most aktuális Magyarországon, azt nem nagyon akarom ide citálni, de például engem egyszerűen levett a lábamról, amit azt talán vasárnap, tegnap hallottam a hírekben, vagy már szombaton is, hogy Veszprém nem kért a Gárdából, és ilyen nagyon, nagyon karakán módon nyilatkozatot tettek az ügyben, hogy ott ne legyen jobbikolás és gárdázás.
Egy picit más oldalról, amikor belebotlottam ebbe a dologba, tehát az elmúlt két évtizednek, egy évtizednek az volt számomra a legnagyobb szépsége, hogy tudománnyal, alapkutatással kezdtem el foglalkozni. Fantasztikus, hogy milyen kutatások vannak a világban, és ezek abból a szempontból érdekesek, hogy rávilágítanak, hogy miért veszélyes például a gárda. Tehát, hogy annyit akarok mondani, bár a végén vagyunk, és biztos nem lehet, hogy mindannyian rasszisták vagyunk. Én is rasszista vagyok, maga is az. Normál esetben ez nem jön ki belőlünk. Amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy bizonytalan a helyzet, sötét van, akkor automatikusan kijön belőlünk. Ezért kell vigyázni arra, hogy az országban ne szabaduljanak el az indulatok, mert ha elszabadul az indulat, mindenki rasszista lesz. Életem egyik nagy élménye film amerikai, az Ütközések. Nem tudom, látta-e? A film azért tragikus, mert lehet látni a legelején egy rasszista rendőrt és a társát, akit ez az egész viszonyogtat, direkt elmegy a társától, és a végén ez a egyébként nem rasszista valaki lő le egy fekete srácot, aki társa is lehetne. Tehát, bocs, visszatérek, ami a rasszizmust illeti, a legnagyobb baj az, hogy egyre többen fogadják el, hogy igen, ez létezik, és ezáltal a társadalom, hogy is mondjam, fölajzottsága nő, amikor a társadalom fölajzott, nem normálisan viselkedik.
Jó, amikor homogén kultúrák közé férkőzik egy másik kultúra, úgyhogy már észrevehető nagyságban van. Tehát azok a nyugat-európai államok, amelyekben sok a befogadott külföldi, nyilván gazdasági okokból eleinte olyan munkákat végeztek, amelyeket már a bentlakók, az őslakosok nem akartak elvégezni, és egyre többen és többen lettek, egyre kimutathatóbbak lettek, és mivel ezek fejlett polgári demokráciák voltak, engedték a bevándorlóiknak a kultúrájuk megmutatását, a vallásuk gyakorlását, és aztán eljött az a pont, amikor egyre idegesebben reagáltak ezek a fejlett nyugati demokráciák is. Hát magyarul előjött a rasszista oldaluk, ha úgy tetszik, mert hogy hisztérikusan elkezdték sokalni a befogadottakat. Magyarországnak speciális helyzetben nincsenek gazdasági menekültjeink, akik itt külön szigeteket képeznének, és
de megvannak a saját...
a rasszizmusunk megnyilvánulhat.
Tehát ugye minden felmérés azt mutatja, hogy az idegen ellenesség Magyarországon is nő. Ugye az egyik legjellegzetesebb példa, biztos hallott a beszélgető partneréről már, nem tudom, hallott a pirézekről.
Hát hogyne.
Ugye ez a legszebb példa, pirézek nem léteznek, de a felmérésekben föltezik a kérdést, és mindenki, nem mindenki, de meghatározott arány utálja őket. Ez azt jelenti, hogy igen, az adott helyzet miatt egyre több ember viselkedik előítéletesen, de mondom, hogy ebben az a legnagyobb baj, hogy ahogy a társadalom szövete megbomlik, ahol a bizalom szövete megbomlik, ahol amikor egyre több olyan helyzet van, hogy ilyennel találkozol, úgy még az egyébként, hogy mondjam, liberális, a rasszizmust, hogy is mondjam, leküzdő emberek is bizony rasszista módon kezdenek viselkedni.
Na, és erre nincs megfejtés, nincs már megoldás? Vagy minél kulturáltabb valaki, annál kevésbé, annál jobban uralja magában.
Ez így van, tehát itt csak egy megoldás van, vigyázni kell, ne szabaduljanak el az indulatok. Tehát amikor az indulatok elszabadulnak, az én lakásom közelében, az ő lakások